Kriptofalka, mert falkában az erő.
Sziasztok, üdvözlünk mindenkit a Bitcoin Kisokos legújabb részében. Szokásos módon Peti és Gábor van velem, sziasztok!
Sziasztok!
Na hát most is bőven van esemény a kriptopiacon, közel 20 ezer dollárnál vagyunk, hát itt is elég rég voltunk, talán 2020 decemberre környékén, most csak így fejből mondom. Igen, igen, vannak ezek a mémek, hogy 20 ezer dollár, és hogy örültünk, amikor 10-re fölmentünk 20-ra, most mindenki, hogy szenved, megsiránkozik. Tényleg nagyon vicces ez a ilyen tőzsde pszichológia, de azért van bőven megint izgalom a kriptopiacon, elég sok helyen áll a bál, lesz szó ma a Celsiusról, a Cefikről, Ethereum Liquid Stakingről, arról, hogy jó befektetés a Bitcoin ezeken a szinteken, melyek kis NFT-t hoztunk még így a végére, és akkor így kezdenénk is szerintem a Celsiusszal, mert azért elég sok cikk jön le róla mostanában, ugye a Celsius az egy Cefi platform, ami arról szól, hogy beteszed a kis kriptódat, az a fedezet, arra valaki tud fölvenni hitelt, a Celsius pedig ezért neked kamatot ad, és igazából az lenne az egésznek a lényege, hogy a kettő különbözetét, a hitel meg a passzív jövedelmet különbözetét ő lefedezi magának, és akkor ez a bevétele. És ugye eléggé gázos a sztori, mert úgy néz ki, hogy azért ők elég sok hát ilyen rizikósabb sztoriba benne voltak az ügyfelek pénzével, elég nagy luna kitettségük volt, ami nyilván így a sok millió dollár helyett most kb. Nullát ér, tehát ott nagyon sokat buktak az ügyfelek pénzé, meg az Ethereum liquid stakingben is, ha jól tudom, valamennyire benne voltak, tehát igazából az az egésznek a lényege, hogy nagyon sok ügyfél pénze van beragadva náluk, és igazából hozzá se lehet férni, és kérdéses, hogy ha vissza fognak kapni, akkor mennyit fognak az ügyfelek visszakapni, és hogy esetleg nem-e fog még tovább romolni a helyzet a Celsiusnál, hogyha ha még lejjebb menne a Bitcoin, és esetleg likvidálnák az ő kis pozícióikat. Mit gondoltok? Visszakapják a Celsiusosok szerintetek a lóvéjukat, vagy ez elúszott itt is, mint a Lunánál?
Szerintem ezt azonnal el kell temetni ilyenkor, vagy hát nekem volt pénzem Celsiuson, nem tudom, de tényleg az első tweetnél úgy voltam, hogy jó, akkor ez innentől kezdve hello, és maximum, hogyha bármikor visszadob, akkor az ilyen jó hír lehet. Hát, hogy az ilyeneknél tényleg tehát megvalósul az, ami miatt kriptózunk, és a bankokat nem szeretjük, hogy azt csinálnak a pénzük, amit akarnak, bizonyos esetekben korlátoznak itt ott, és akkor tényleg így ennek a legrosszabb formája simán befigyelhet. Ilyennél ezek a CeFi platformok, ezek, ahogy el is mondtad, tulajdonképpen úgy működnek, mint a bankok, hogy beteszed a pénzedet kamatozni, megforgatják, illetve kiadják hitelbe. Ez lenne a dolog, tehát hogy elvileg ugyanazt csinálják, ugyanazzal a céllal használják az emberek, csak hát igen, amikor befigyel egy ilyen, akkor teljesen nem is lehet tudni, hogy valójában mi van a háttérben, tehát hogy nem kommunikálnak kifejezetten sokat, főleg nem specifikusan, és egyébként meg úgy is ők döntik el, hogy most mi lesz, vagy mit.
Ami szar szerintem az egészben az, hogy az ügyfél nem tudja, hogy mi történik a pénzével, tehát hogy ugye az van kommunikálva, hogy túlbiztosított hitelezés, tehát a fedezet mindig nagyobb, mint ami hitelt föl lehet venni, de hogy nem tudod, hogyha te oda beteszed a kis bitcoinodat azzal, nem tudom, oroszra letteznek, vagy mi lesz vele. Tehát, hogy így ez a transzparencia hiánya azért elég gázos talán, mondhatjuk.
Szerintem amúgy én is inkább amúgy pessimista vagyok, tehát én is úgy vélem, hogy hát ez már nehezen fog jól elsülni ez a téma. Azért még van rá szerintem esély, hogy valahogy összeszedik magukat. Ugye az egyik ilyen nagyobb probléma, hogy van ez a liquid stake Ethereum, nem tudom, ebbe amúgy belemeltek most, hogy nagyjából ez
nézzük
micsoda.
Meg, igen, mindenképp.
Tehát a liquid stake Ethereum az egy ilyen, azért hozták létre, mert ugye most, hogy jön majd a merge, az Ethereum 2.0, így úgy fog kinézni majd ugye a bányászásról átállunk egy ilyen validálás részre, ahol a proof of stake fog működni, és ehhez le kell kötni az Ethereumot. és ezt már most meg lehet tenni, annak ellenére, hogy még nem álltunk át a 2.0-as verzióra, de hogyha ezt valaki leköti ezt az Ethereumot, akkor értelemszerűen nem fog hozzájutni most még egy ideig, ameddig meg nem történik ténylegesen a hálózatnak az átállása, és erre kitalálták ezt a Liquid Staked Ethereumot, hogyha valaki ezen a Lido nemzeti platformon keresztül leköti az Ethereumját, akkor kap cserébe egy ilyen Liquid Staked Ethereumot, ami kvázi egy ilyen egy-egyes átváltásban van az Ethereummal, és akkor az Ethereumot az le van kötve, és ezzel a Liquid Staked Ethereummal pedig azt csinál közben, amit akar. Tehát ezzel kvázi, hogy is mondjam, nem veszíti el azt a lehetőséget, hogy ha ő hirtelen meggondolná magát, akkor ne tudjon kiszállni a piacról. Tehát, hogy simán eladhatja ezt a Liquid Staked Ethereumot a piacon, hogyha ő úgy gondolja. És ezt a kört viszont ugye nagyon sokszor meg lehet csinálni. Tehát, hogyha én nekem van mondjuk 10 Ethereumom, azt lekötöm, kapok 10 Liquid Staked Ethereumot, azt eladom 10 Ethereumért, mert a piacon ennek elvileg egy-egy az árfolyama, akkor utána megint lesz 10 Ethereumom, és akkor ezt folytathatom, ezt a kört. Na most, sokan csinálták ezt a kört, és ezzel, ahogy adták el ezt a Liquid Staked Ethereumot, le is tornázták az árfolyamát, és most már nem egy-egy az átváltási árfolyam, hanem mondjuk ilyen, nem is tudom, 94 cent. Amit ugye 0,94 Ethereum. És ez azért probléma például a Celsius esetében, mert ő nagyon sok ilyen Liquid Staked Ethereumot vásárolt. Pontosan azért, mert ő is próbált rájátszani erre a körforgásos rendszerre, és úgy gondolta, hogy ez egy ilyen kvázi kockázatmentes plusz profit lehetőség. De most, hogy megtörtént ez a egyrészt nagy árfolyamás is, másrészt ráadásul a Liquid Staked Ethereum még többet esett, mint az Ethereum, így vannak likvidációs problémái, és elképzelhető, hogy egy bizonyos árfolyam szinten több 10 vagy 100 millió értékű kriptovalutáját kell a piacra öntenie, hogy ne maradjon fedezetlen.
Hát igen.
Hát már most fedezetlen elvileg, vagy hát gyanakodhatunk, hogy
igen. Valószínűleg igen, amúgy az. Ez is elképzelhető, hogy már most. Igen. Sőt, valószínűleg, hogyha kijelentették, hogy nem lehet kivenni a pénzt.
Hát gondolom most nekik az az egyetlen opció, hogy annyi tőkét behúznak, hogy legyen fedezetük, ne legyenek likvidálva, és reménykednek, hogy a bitcoin nem fog mondjuk 18 vagy 15-ig leesni tovább.
Igen, valahol 18-19 között van az a szám, ahol likvidálódni fognak az Ethereumnak a pozíciója, nem is tudom, hogy melyik tőzsdén, az AV-n talán.
Igen, talán, igen.
Igen, és hát, hogy ez most a Celsiusnak az katasztrofális lenne, nyilván meg a Bitcoinnak, sőt az összes kriptónak, az Ethereumnak pláne, hogyha ebben nagy a kitettsége. Mert hogyha eléri a likvidálás árat, akkor az ilyen, mi lesz ez, long squeeze, ezt így hívják, amikor...
Hát a stoppok ütögetik.
Amikor leesik. Igen, és akkor szépen el kell adni, és akkor tudni, hogy rengeteget ráöntenek a piacra, hát ráömlik magától, tehát hogy amint eléri az ár, és akkor aztán lesz egy nyomás, tehát hogyha így 20 ezer alá benéz a bitcoin, akkor még onnan van visszaút, de ilyen 19-nél már nagyon necces a helyzet. Hát most nyilván ők próbálnak a fedezetükhöz oda tenni annyi pénzt, amennyit tudnak, és akkor minél nagyobb a fedezet, annál messzebb van a likvidációs szint, úgyhogy nagyon bízni kell abban, hogy a bitcoin az így kitart 20 fölött valameddig, legalábbis ne adj Isten emelkedik, és akkor ez nem következik be, de hogyha tényleg így beesik ez alá, akkor körülbelül hasonló lesz a helyzet. Hát talán nem nagyságrendileg, de technikailag mindenképpen, mint a Lunánál, amikor kételek voltak így eladni a rengeteg bitcoinjukat. Ugye évelején örültünk, mint majom a farkának, hogy veszik a bitcoin 3 milliárd dollár értékben, valahogy úgy volt, és akkor ebből folyamat jöttek a hírek, hogy megint vett, megint hozzáadott, ott a számla látszik, tök jó. Ezt nem mondanám, hogy nagyon felhúzta volna az árfolyamot, de azért idén is voltak jobb napok. de amikor ennek az ellenkezője történik, akkor az árfolyam is a másik irányba megy, és durván.
Hát igen, meg az is a baj, hogy ez mindenkinek transzparens, hogy akkor itt most a Celsiusnál ekkora gond van, meg hogy hol van a likvidálási pozíció, és akinek ugye van hatalmas tőkéje, az simán rá tud arra játszani, hogy oké, akkor menjünk le, addig üssük ki őket, vegyük meg tök olcsón, és akkor ők happy-k lesznek. Tehát, hogy ilyenkor azért igen. A bálnák, meg a nagy befektetők, ilyenkor van, hogy célzottan így nem azt, hogy össze akarják őket dönteni, de hogy ebből megpróbálnak valahogy profitálni, úgyhogy ők tényleg meg tudják, van akkor erejük, hogy meg tudják mozgatni a piacot. Tehát, hogy tényleg elég...
Meg tudják mozgatni, meg tudják állítani a zuhanást. Minél alacsonyabban, annál jobban konkrétan azzal, hogy beszállnak. Tehát, hogyha tényleg ilyen 15-16 között elkezdenek mindent felvásárolni, akkor előfordulhat, hogy tényleg a bátrabbak, vagy akik így olcsón vásárolnak, azok, vagy olcsón próbálnak vásárolni, azok lehetőséget látnak benne. Most talán Michael Saylornak is az első vásárlása az aznap volt, amikor 30-ra zuhant a bitcoin, és az egy nagyon ocsmány gyertya volt, hogyha jól emlékszem, hogy hát jóval 30 fölött zártunk, de nagyon sok tartomány bejárt az árfolyam aznap, és tényleg ott például megfordult egy rövid időre.
Én amúgy itt most venném a lehetőséget, és említettétek ezt a likvidációs hullámot. Én nekem amúgy hiányzik még egy ilyen likvidációs hullám, mert úgy igazán szerintem nem nagyon volt ilyen flash crash jellegű esés az elmúlt három hónapban. Tehát, hogy így masszívan csorgunk lefelé, de hogy...
Egészségesen csökkenünk, mondjuk így, szarul hangzik, de...
Igen, és ilyen likvidációs hullám, ilyen, amikor itt tényleg itt teljesen összeesik a piac, tehát, hogy most csak akkor két példát, itt előttem van a chart, tehát, hogy 2021. december 4-e volt ilyen flash crash jellegű, amikor leestünk 53 ezerről 42 ezerre, meg...
Akkor volt valami új Covid variáns, nem? És akkor arra így hirtelen ráparázott nem a kriptópiac, hanem az egész gazdaság.
Nem emlékszem már pontosan, mi volt az aktuális.
Valamelyik új volt, és akkor talán az volt a sztori mögötte, hogy talán az első variánst, az a jó oltás, és akkor tök jó lesz, talán megyünk ki a dologból, aztán befigyelt egy új, hogy úristen, akkor teljesen az elejére kerülünk megint, vagy még rosszabb lesz, stb., és akkor a tőzsdén is krízis volt.
Egy másik például mondjuk május 19-e, tavalyi május 19-e, akkor 43 ezerről estünk 30 ezerre, de említhetném a 2020 március időszakot, ahol meg hát 8000-ről estünk 4000-re.
Tehát, igen, hogy... sokszor tényleg az aljaknak van egy ilyen, amikor tényleg el nem hiszed, hogy ez innen még tud tovább esni, és hogy még a mértéke utána még jobban meglep, hogy baszki még ennyivel tud tovább esni, és akkor nagyon leesik, utána viszont olyan hirtelen kezd el visszapattanni, tehát annyira elkezdik fölvenni, amikor van iszonyat olcsó, hogy tényleg is sokszor van egy ilyen nagyon gyors és nagyon mély aljforduló, tehát egy ilyen hosszú alsó szár.
Hát ez a 8%-os 15 perces gyertya, igen, amikor így tényleg így minden technikai elemzést kidobhatsz a kukába már, hogy azok a szintek, amiket az elmúlt fél évben, egy évben rajzoltál, azoknak köze nincs a valósághoz többé. Az RSI olyan helyeken van, ahol jó ideje nem volt, és... Hát igen, tehát hogy ez még nem volt ez a mostani crashnél, bár még nem is mentünk be 20 ezer alá. Én azért a depth chartot nézegettem a Coinbase Pro-n, a Bitcoin USD, és van egy elég nagy sellból 20 ezernél, hát nem meglepő. Tehát hogyha így abba belenézünk, akkor az nem 19.900-nél fog megállni valószínűleg, de az is igaz, hogy azért a 20 ezeret, ezt megkísértettük, most nem tudom, hogyha így ránézek a chartra, körülbelül vagy négyszer mostanában, tehát amikor tényleg ilyen 20.500 alatt volt, tehát tényleg itt egy ilyen 500 dolláros elmozdulás, az nagyon gyorsan benne van a pakliban, az is lehet, hogy 20 ezernél próbálják felvásárolgatni. Gyakran vagyok úgy vele, hogyha ilyen extrém ármozgást nézek, hogy mit csinálnék, ha bálna volnék most éppen. És persze lehet, hogy nagyon jó lenne 15-16-nál felvásárolni, és akkor van rengeteg olcsó bitcoinod, amivel konkrétan mindenki éppen eltemeti. Persze ez mondjuk 450-szer temették már a bitcoint eddig, de onnan nehezebb lesz azért, tehát hogy a kis befektetői rétegnek a pénzét hasznosítani onnan. Tehát, hogy lehet, hogy sokan azt mondják, hogy hát 20 ezer alatt akkor így is semmi, és akkor talán bálnaként lehet, hogy több értelme van annak, hogy 20 ezernél viszont mindig
hát bálnaként, ha azt mondom, hogy nem csinálom, amit akarok, akkor biztos azt csinálnám, hogy berángatnám 20 alá, mondjuk 18-17, üttögetném a stoppokat, leszúrnánk 15-ig, és onnan meg iszonyat fölvásárolnék, hogy akár órán belül vissza 20-ig. Sok szerencsétlen ember eladja a pont, amikor ott venni kéne, és hatalmas, olcsó bitcoint föl tudsz vásárolni, és onnan meg tök hirtelen fordul az egész piac. Tehát, hogy...
Hát igen, persze, csak akkor ugyanúgy látjuk, hogy ahhoz, hogy jól bevásárolj, és ez ne tűnjön egy oltári nagy bukó üzletnek, ahhoz 20 ezer fölött kell hagynod az árfolyamot, vagy hát nem tudom, szerintünk az, mert tényleg az a baj, hogy 20 meg 10 között nem nagyon van ellenállás vagy támasz. Igazából 20 meg 30 között se volt eddig, tehát hogy tavaly előtt, amikor azt hiszem, hogy 10.500 volt az a nagy ellenállás, amit talán egy évig ahogy azt áthúzta, ilyen emelkedés, stagnálás váltotta egymást, nagyjából 40-ig nem volt egy jelentős forró.
Amúgy én...
Minden nap egy ezeret se több
én
volt egy
nem is kell, tehát hogy ha most tényleg egy ilyen flash crash jellegű dologról beszélünk, és most amúgy nem akarok ilyen fadot kelteni, meg nem akarok így licitálni, hogy ki tud alacsonyabb számot mondani.
Igen.
De hogy egy flash crashnél igazából lehet, hogy egy nap alatt leszúrunk valahova, és vissza
igen,
is jövünk.
Igen. És ott... egy néhány óra alatt is akár.
Igen, igen, tehát lehet, hogy a 4 órás gyertyának csak a szára fog leérni 20 ezer alá.
Igen.
És amúgy meg a teste fenn lesz 20 ezer fölött. Tehát, hogy,
lehet, hogy éppen csinálsz, amit aztán észre se veszed, hogy leszúrtunk meddig, és ugyanott vagyunk közben meg.
Igen, igen, csak kapod az SMS-eket, hogy likvidálták az összes pozíciódat. Tehát, hogy...
Remélem átalszom ezt az időszakot. Ezt jó lenne, ha az ázsiaiak csinálnák nagyon hajnalban.
Ja, de szerintem abban hogy mindannyian egyetértünk, tehát hogy most eléggé kicsit olyan negatív hangolatot kelthetünk, vagy úgy tűnik, de hogy szerintem mindannyian egyetértünk, hogy igazából hosszú távra, aki tényleg itt több évre tervez, annak tényleg ez ajándék, ami most van, tehát hogy konkrétan akciós minden, Black Friday van, és amúgy a bitcoin meg így a blokklánc az ugyanott van, mint eddig, semmivel nem szarabb, mint eddig, csak ugyanolyan lehetőség van, mint amikor 10.000-re lementünk 3.000-re, vagy 2.000-re lementünk 1.000-re. Tényleg az a kérdés csak, hogy ki milyen időtávra tervez. Talán amúgy, ami még ilyen jó mondás, hogy olyan ember még nem létezik, aki vett bitcoin, tartotta 4 évig, és mínuszba jött ki vele. Tehát, hogy konkrétan, hogyha a legszarabb időpontba vettél, bármikor az elmúlt 12 évben kb., és 4 évig tartottad, akkor mindig pluszba voltál. Tehát, hogy igazából tényleg csak az számít, hogy az idő preferenciád neked milyen hosszú.
Ez igaz, csak ez 2 év volt tavaly még.
Ja, aha.
Körülbelül nem, vagy 3
nem,
talán.
Nem, mert a régi medvepiacoknál ott is azért, ha mondjuk 1200-on megvetted, akkor ott is volt, és simán kellett akár 4 évet is várnod, mindjárt gyors ránézek.
Ja, aha. Hát igen, igen.
Hogyha igen, 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 nézik, igen. Tehát, hogyha ha konkrétan mindig belevettél a Bika piac utolsó csúcsába, például mint mondjuk 20 ezerbe, az ugye december 17, és akkor kellett neked várnod 2020 decemberig, tehát igazából ott 3 év volt az előző medvepiacnál. Mindjárt gyors megnézem az...
És még mindig 5% pluszban vagy.
Ja, igen, 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 igen.
Hát igen, de most, hogyha viszont hozzáér az árfolyam ahhoz a csúcshoz, akkor viszont jönnek majd a cikkek, hogy olcsóbb a bitcoin, mint nem tudom, 2017-ben. Hát, hogy 2017-ben lehetett drágábban venni bitcoint, mint most, és akkor hogy van ez a hosszú távú, de azért az a az a 20 ezres csúcs is az nem nagyon tanyázott ott fent, tehát hogy az néhány napig volt talán, és annak se az egész nap, tehát hogy ott is ilyen gyertyakanócok vannak. 19 ezer, nem tudom, én most így 19.892-re húztam be egy vonalat, azt hiszem, hogy a BTC USD Coinbase chartnál annyi, de hogyha viszont meg sikerülne eltávolodni tőle tényleg, akkor meg lehet, hogy sokan fellélegeznének, hogy jó, akkor itt a legnagyobb krízis, kapituláció, zsihád közben sem dőlt meg az az elmélet, hogy a Bitcoin az előző makrocsúcsát visszatekinti. Legalább középtávon jön.
Amúgy én két akkor, hogyha most már ilyen nagyon sok fadot keltettem, két pozitív dolgot is hagy mondjak.
Na.
Az egyik, hogyha a heti grafikon nézzük, akkor az RSI az, hát nem tudom, konkrétan kétszer volt ilyen szinteken.
Sőt, igazából
az all-time low.
Konkrétan majdnem all-time low-ból vagyunk, mert az előző medvepiacnál 29-ig szúrt le, most meg 26-nál vagyunk.
Na.
Egyedül
15-ben?
15-ben szúrt le 27-ig. Tehát konkrétan, ha így zárjuk a hetet, mint most, tehát nyilván meg kell várni a heti gyertya zárását, akkor konkrétan all-time low-ot zárnánk heti RSI-be, ami annyit mond, csak egy kicsit így lefordítsuk a hallgatóknak, hogy hosszú távon sose értékelték még ennyire alul a bitcoint, mint most.
Hát az RSI mutató alapján.
Az RSI mutató alapján, igen.
Igen. Ami ugye meg nagyjából az elmúlt 12 bárt nézi, tehát azokat hasonlítja össze, hogy azok között mennyi piros és mennyi zöld gyertya volt, és akkor ezekből azt hiszem 12 vagy?
Nem 14.
Több. Aha. Akkor egy tucat plusz-minusz kettő gyertyát nézi, hogy igen, mennyi volt piros, mennyi zöld.
Hát majd átállítjuk 16-ra akkor. Hát ha jobb lesz.
Meglehet. A másik, amit meg akartam mondani, hogy bizonyos fundamentális dolgok alapján egyáltalán nem magyarázható szerintem ez a bear market. Tehát, hogy ezt a bear marketet szerintem leginkább az amerikai részvény tőzsdével lehet magyarázni.
Igen, pont akartam kérdezni, akkor mivel magyarázható? Tehát, hogy...
Csak ugye az akkor állunk együtt.
A gazdaság begyűrűzése, tehát hogy most ez van, hogy néznek ki a részvények is, a Bitcoin kockázatosabb, tehát magyarázható. Szerencsére nem értetlenül állunk előtte, de amit Peti is mondott volna, nem vágunk bele, hogy fundamentálisan azért nem állunk rosszul.
Tehát ami fundamentálisan szerintem nagyon jól néz ki, és most nem csak a Bitcoinra gondolok, hanem leginkább mondjuk az okos hálózatokra, illetve az a mögött lévő technológiai fejlődésre, tehát hogy most folyamatosan jönnek ki új technológiai újítások, tehát a Layer 2-es hálózatok, az optimistic rollupok, a zero knowledge rollupok igazából most jönnek ki. Az Ethereum merge, jó, hát az Ethereum merge ez lehet, hogy több bosszúságot okozott, mint boldogságot eddig, de hogy az innováció az abszolút nem állt meg, sőt fejlődött az elmúlt hónapokban, sőt évben is.
Hát meg maga a Bitcoin hash rate, tehát hogy konkrétan ugye mindent valahogy az ár alapján akarunk értékelni, hogy mennyire jó, mert hogyha szar az árfolyam, akkor az szar termék, ha jó az árfolyam, akkor az jó termék, pedig igazából az csak a közösség vélekedését mutatja az adott termékről, de amúgy a Bitcoinnak a fundamentális mutatója a teljesítményéről az a hash rate. Tehát annyi az, hogy mennyi decentralizált teljesítmény van benne, és ugye ő annál biztonságosabb, annál decentralizáltabb, annál nehezebb meghekkelni, és annál erősebb. És gyakorlatilag a Bitcoin hash rate all-time high-on van megint. Uh-huh. Tehát, hogy igazából a Bitcoin fundamentális mutatója az mindenkor egy csúcson van, míg az árfolyam olyan aljakat üt meg, amilyeneket sok-sok éve nem ütött meg, és tényleg igazából szerintem is csak a külső tényezők miatt nyomódik kicsit össze a kriptopiac is.
Nem mondom, hogy nem fért rá, tehát hogy nem igen, mondom, igen, hogy a 64 ezer az nem volt egy bizonyos szempontból túlvett árfolyam. Tehát lehet, hogy amúgy hosszú távon valamilyen szinten megköszönhetjük a részvénypiacnak, hogy most kicsit visszarántotta a Bitcoint, hogy ilyen lépegetős kettőt előre egyet vissza szinten haladjunk így árfolyam menetben.
Igen, tehát a tőzsdék azok mindig irracionálisak, tehát amikor fölfele megyünk, akkor is sokkal-sokkal jobban mindenki túlértékeli, mint kéne. 40 ezer, egy hét rá 50 ezer, most már 60, jövőre vagy holnap már mindenki azt mondja, hogy 100 ezer lesz, meg szerintem már 250 ezer, tehát mindenki veszi is, tehát mindenki über optimista, most meg mindenki über fádoló, és csak azt mondja, hogy ez mennyire szar, infláció, a Fed megint a Bitcoin megint esik, akkor hú, itt a Celsius, ott a Luna, tehát hogy most meg pont az ellenkező oldal van, hogy mindenki über negatív, és általában ezt talán tud így mutatni egy hangoltat, hogy valamikor lassan itt fordulhat majd a piac, mert most már tényleg mindenki is negatív, és még egy pozitív hang sem jelenik meg.
Ehhez mondjuk egy nagyon jó indikátor, a Crypto Fear and Greed Index, ami konkrétan a 100-as skálán, most azt hiszem a 7-es értéknél van, tehát ez a extreme fear, hogyha valahogy le kéne fordítani.
Én nem láttam még 7 alatt, szerintem 10 alatt is nagyon ritka, nem?
Ez all time low körül kb. Van most megint.
Igen, szerintem is.
Ja, de amit Roland, te is nagyon sokat emlegettél, hogy itt pontosan elkapni az alját, tehát hogy most bizonyos szempontból tényleg így érezhető, hogy talán az alja felé lehetünk valahol, de hogy ezt pontosan elkapni, ezt amúgy nagyon nehéz, és amikor az ember ráadásul mondjuk ilyen tőkátételes kereskedésre azt mondja, hogy na én bevásárlok most tőkátitellel, aztán flash crash, likvidálódik a pozíció, akkor mennyivel jobban örültünk volna, hogyha ha még picit vártunk volna, és nem tőkátitellel mentünk volna bele valahol az AI keresésbe, hogy legalábbis én biztos nem tudnám elkapni az AI-at. Tehát,
nem, meg amúgy tényleg az a durva, hogyha megkérdezel egy tök laikust, tehát például a párom is így mondta neki, hogy na most megint kb. 20k bitcoin, és így meglepődött, és akkor ennyit mondta, akkor most kell venni, nem? Tehát, hogy még egy laikus is nagyjából össze tudja tenni azt, hogy hol kéne venni, meg hol kéne eladni. Tehát, hogyha 60 ezernél megkérdezel valakit, hogy akkor most szerinted inkább a csúcson vagyunk, vagy inkább az alja fele, akkor nyilván azt mondja, inkább a csúcson, és akkor oké, akkor mit kell csinálni, inkább eladni. Tehát, hogy így amúgy tök könnyen össze tudja bárki tenni, hogy inkább most kéne venni, amikor olcsó, csak mindenki annyira kapzsi, hogy nem elég neki, hogy 25k, nem elég, hogy 22, 15-ön akar venni, és igazából megelégedni egy közepes jóval, hogy megveszed 22-n, és tartod 3 évig, aztán fölmegy mondjuk 80-ra, és leszarod, hogy 22-ről növekedtél, vagy 20-ról, akkor jól jártál, és szerintem általában mindenki csak azért bukik, mert hogy annyira kapzsi, hogy mindig a legalján akar eladni, mindig vagy ott akarja megvenni, a legtetején akar eladni, ott nem adja el, jó, akkor kivárok, akkor most 60 ezer volt, akkor majd egy hónap múlva már 70 lesz, és majd eladom ott, akkor nyilván csökkenünk, nem lesz annyi, és tényleg mindig az, hogy a kapcsiság miatt szívja meg mindenki szerintem.
Igen, ebben van valami abszolút. Most böngészgetem a Crypto Fear and Greed Indexnek a múltját, és egy 5-ös értéke volt 2019-ben. De hogy
valószínűleg... 2019-ben? Ja, akkor szúrtunk le az
Augusztus 22.
Augusztus, aha. Ja, tudom, igen, akkor volt, hogy 3000-re fölmentünk 11000-re, és utána jött megint egy ilyen viszonylag hosszabb csökkenés, de nem volt annyira para. Érdekes.
Na mindegy. Hát ugye több mindenből tevődik össze az igen, index, tehát nem csak az árfolyamból, hanem a volatilitásból, tehát a volatilitásból a 25%-a származik az indexnek.
Igen. Ja, meg a hangulat, volume, hasonló.
Bitcoin szóval. Dominancia is benne van.
Én amit még nagyon szeretek, meg így a privát csoportosok biztos tudják, tényleg ez az MVRV, tehát hogy így ami szumázza az összes bitcoin tárcát, megnézi, hogy egy hónap vagy egy év alatt ezek a tárcák milyen profitot vagy veszteséget termeltek, ezt átlagolja, és azt mondja, hogy egy hónap alatt egy átlagos bitcoin befektető ennyit nyert, vagy ennyit bukott, és nyilván amikor mindenki nagyon sokat bukott, tehát mondjuk a havi MVRV ilyen 20% mínusznál jár, vagy akár az éves ilyen 50%-os mínusznál, akkor tök szépen látszik, hogy igen, most aztán tényleg folyik az a vér az utcákon, és hogy ez egy elég jó olyan indikátor szerintem, ami azt tudja mutatni, hogy mikor kell venni, meg nyilván az eladásnál, és amikor mindenki iszonyat profitban van, és a havi MVRV, nem tudom, 40-50%-nál van, jó, annyi már nem is szokott lenni, de ilyen 20-30-40-nél, akkor tényleg az elég szépen jelző, amikor mindenki is nyer, az már tényleg egy ilyen nagyon ingatag és bizonytalan időszak. Na, amit még behoztam téma, így a Celsius kapcsán, az ugye az, hogy a CeFi platformok mennyi rizikót is hordoznak. Tehát így a Celsius után nyilván akkor fölmerül, hogy fölkészül BlockFi, fölkészül Nexo, stb., hogy azért nem tudom, arra szerintem mindenki kíváncsi, hogy most csak a Celsiusnál van ekkora gond, vagy a hasonló platformoknál is. Pont beszéltük a podcast előtt, hogy aki követ minket, vagy hát engem így a privát csoportban, biztos tudja, hogy a Celsius mennyire nem szeretem, mert így a CEO-val egy tök tahó. Tehát arra emlékszem, hogy 18-ban volt egy ilyen panelbeszélgetés, ahol a Nexus srác volt ott, az Antoni, a Celsiusos CEO, talán a BlockFi-tól valaki, meg még egy ilyen CeFi platformos, és mind a hárman tudtak tök normálisan válaszolni a kérdésekre. A Celsiusos csávó annyit csinált, hogy próbálta másik hármat fikázni folyamat. Tehát, hogy ez az a marketingem, hogy a többiek mennyire szarok, ez nekem annyira unszimpatikus, hogy én egyáltalán nem bírtam ez miatt a Celsiust, és már ez elég volt nekem ahhoz, hogy ne is Celsiushozzak. Úgy néz ki, hogy ha a CEO ekkora tahó, akkor lehet, hogy ott azért vannak nagyobb rizikók, és így nem feltétlen célszerű azokat a platformokat választani. Szerintetek a többi platformnál mekkora baj lehet?
Hát
ugye nem átlátható, hogy mit csinálnak, ezért ezt soha nem tudhatjuk meg igazán. Lehetőleg nem tisztán abból áll az ő üzletük sem, hogy kiadják hitelbe a saját ügyfeleiknek, és a hozamot szétterítik. Elvileg erről kéne szólnia, de hát azért ott áll egy csomó pénz, amivel próbálnak valamit csinálni, és akkor tényleg ez a staked Ethereum például, ez itt eléggé stabil befektetésnek tűnt, mert hogy teljesen egyértelmű, hogy annyit ér, mint az Ethereum, meg is van, hogy miért. Úgyhogy nem tudhatjuk, hogy mi a helyzet, meg hogyha a lunás témában több nagyobb platform benne lett volna, akkor az talán már kibukott volna. Tehát, hogy itt felmerült az, hogy a Celsiusnak is volt ott egy nagyobb bukója, és kiderült. Tehát, hogy úgy is az az első mindenhol, ahol ilyen van, hogy nincs egy kiutalás, hogy ne legyen bankrun, mert kiszivárog a rossz hír, akkor tényleg az lesz, és akkor nem tudják azt csinálni, hogy Celsius most, hogy ilyen kármentéssel próbálkoznak, meg nem lesz értelme felvásárolni, vagy átvenni, mint ahogy ezt a Nexo kapcsán felmerült a dolog, úgyhogy szerintem passz benne lehet, valószínűleg az üzleti modell az hasonló, a kimenetel az nem.
Amúgy én eléggé Nexus vagyok, szerintem ezt mindenki tudja, és ott például engem, ami nyugtat, az ugye az, hogy pont még így egy hónapja volt kb. Egy auditálásuk, ahol ugye az auditátor ellenőrizte a tőkét, ami van náluk, és ugye teljesen transzparensen megmutattak mindent, és mindent rendben találtak. Meg például azt, hogy a Nexo azt mondja a Celsiusnak, hogy figyú, amúgy mi átveszünk tőletek ügyfeleket, meg nem tudom, hogy pontosan miről szólt a deal, de hogy valamit felvásárolnának tőlük. Azt szerintem ott azért mutatja azt, hogy vannak olyan CeFi platformok, akik nem feltétlen ennyire tolták túl a rizikószintet, és tényleg egy ilyen reálisabb bizniszmodellt követtek, és úgymond nem feltétlen dőlnek be. Tehát, hogy szerintem itt is két véglet van, tényleg biztos van, aki így elment az all-in-ba, meg van, aki így megelégszik a elégségessel.
Igen.
A BlockFi-nál nem tudom, hogy ott például ott Mizu.
Igen, ugye...
A BlockFi nincs saját coin meglepetés sem, tehát hogy az egy viszonylag egyszerűbb történet, tehát hogy ott talán kisebb a szabadságuk abban, hogy mit csinálnak a pénzzel, mert hogy elvileg likvid minden, tehát hogy ki is vehetik, feltételezem, hogy likviditási tartalékuk az nagyobb kell, hogy legyen, mert mondjuk a Celsiusnál sem lehetett lekötni, hogyha jól emlékszem, úgyhogy lehet, hogy ez így nem számít semmit, de most a BlockFi-nál ilyen kamatemelések voltak, talán a Juhor
de az még oké, okay. Tehát hogy nyilván nem inkább nem. Az ügyfelek is azt mondják, hogy veszítsünk a kamatból, csak ne dőljön össze, meg ne bukjam el a pénzemet.
Igen.
Tehát a Nexo-nál, a Crypto.com-nál is folyott visszavágnak mindent. Tehát hogy az szerintem reális, meg ugye nagyon sokan kirúgnak, tehát hogy például Coinbase-nél is volt, hogy 10-15%-ot épített le.
Igen, a Coinbase-nél, sőt, talán 18, most a legfrissebbi hír alapján, de így amúgy kamatváltoztatás téren nagyon változó, hogy ki mennyire változtatgatja a kamatokat. Aki így nagyon stabil, azt szerintem a Nexo, tehát ő neki meg van mondva szerintem december óta nagyjából, vagy lehet, hogy...
Még régebb óta.
Tehát, hogy nagyjából nem egy fix, éve. Fix hogy így nagyjából mi a kamat, és a Celsius mondjuk havonta változtatgatja, a Crypto.com is hébe-hóba, a BlockFi még egészen ő is tartja, és ahol ilyen nagyon-nagyon-nagyon sokat változtatgatnak mindig piaci állapothoz képest, az az Inlock, tehát ott van, azt hiszem, hogy így hetente változnak a kamatok.
De úgy nem is feltétlen baj szerintem azt, hogyha gyakran változtatják, mert legalább az látszik, hogy menedzselik. Tehát, hogy...
Nem, szerintem mindennek megvan az előnye, meg a hátránya, igen, tehát igen. Hogy a hosszú távú fix kamatnak kvázi az lett az előnye, hogy tudod, hogy mivel fog számolni. Tehát, hogy igen. Ha tervezni akarsz mondjuk egy fél évre előre, akkor tudod, hogy nagyjából mihez viszonyíts.
Igen, csak ha fixen magasat adsz, akkor lehet, hogy te egy idő után kicsit kirúgsz a hámból, és több tovább mész el, mint amíg elmehetnél, és utána lehet, hogyha jön egy hasonló, ilyen nehezebb piac, akkor meg az visszaüt. Mint mondjuk igen. A Celsiusnál is. De náluk szerintem tényleg az volt náluk a szar, hogy magának a tőkének a menedzselése az nem igazán volt olyan, mint kellett volna.
Hát igen, a Celsius az, ha jól tudom, azt csinálta az egyik cikkben, talán Decryptes cikkben olvastam, hogy a náluk lévő Ethereumot átváltották Liquid Staked Ethereumra, és így például, hogyha most a felhasználók megrohamoznák őket, akkor Ethereumot nem tudnának visszaadni.
Igen.
Mert ugye csak Liquid Staked Ethereum van náluk, és most már az sem nagyon működik, hogy átváltják vissza Ethereumra, mert ugye akkor azon buknak. Mert most már alacsonyabb az árfolyama a Liquid Staked Ethereumnak, tehát hogy ez volt például az egyik ilyen bakja, amit elkövettek.
Igen, igazából a pénz úgymond megvan, mert hogy gondolom le van kötve az ETH 2.0-ba, csak illikvidek.
Igen, tehát amikor majd megtörténik a merge, és feloldódik tehát hogy visszaválthatják az emberek a Liquid Staked Ethereumokat Ethereumra, akkor minden fasza lesz elvileg, csak ez ki tudja, mikor lesz.
Igen. Ez kicsit olyan, mint hogyha tényleg így kialakulna, hogy nem tudom, valamelyik bank csődöt jelent, és akkor tényleg mindenki megrohamozná a bankot, akkor tényleg azzal le tudnánk kb. Bármilyen bankot fektetni. Mert hogy egyik bankban sincs annyi pénz, mint az összes ügyfélnek az összes pénze együtt egyszerre.
Igen, ugye erre találták ki az OBÁ-t, az Országos Betétbiztosítási Alapot, ami azt mondja ki, hogy ha bármelyik bank csődbe menne, akkor nem is tudom, 100 ezer euróig biztosítva vannak az emberek.
Igen.
És emiatt van az, hogy oké, akkor nem fogom megrohamozni a bankot, mert bármi történik, nekem a pénzem az kvázi biztosítva van. Tehát ezzel akarják megelőzni ezt a bankrun szituációt.
Igen, és amúgy például vannak olyan platformok, ahol elvileg van hasonló biztosítás. Nyilván azt sose lehet tudni, szerintem ez mennyire is valós, meg hogyha tényleg van egy ilyen hatalmas crash, akkor tényleg fedezve vagy-e, vagy nem. Tehát ez azért szerintem lutris. Amit még szerintem lehet csinálni, hogy diversifikálni, és nem mindent egy CeFi platformnál tárolni, hanem mondjuk szétosztani. Vagy ami némi mostában szoktam gondolkozni, hogy mondjuk lekötni 1% kamatér, igazából az se feltétlen éri meg mindig, hanem lehet jobban jár az ember azzal, hogyha nem köti le, és amikor nagy a gáz vagy szarab a piac, akkor kimozgatja saját tárcába, akár egy hónapot nem is kamatoztat, de legalább elkerüli azt az időszakot, amikor nagy a rizikó, amikor meg amúgy jó a piac, akkor nyugodtan oda lehet tenni, és szépen lehet kamatoztatni. Tehát, hogy megint nem az van, hogy kimaxolod, amit elérhetsz, és a legnagyobb hozamokat akarod levadászni, hanem megelégsz azzal, amikor az idő 90%-ában van ott a tőkéd, és nem 8%-ot kapsz, hanem csak 7-et. De cserébe a rizikódat meg tökre tudod minimalizálni.
Igen, amúgy nagyon érdekes, amikor itt olvasgattam a Twittert, és akkor ment a pletykálódás, hogy fizetésképtelen lesz a Celsius, és akkor így voltak ilyen tweetek, hogy mindenki vegye ki a pénzét, meg mit tudom, és én ezt így elkönyveltem annak, hogy ez egy ilyen fátkeltés, tehát hogy de egy napra rá megtörtént a bejelentés, hogy akkor minden egyes withdrawalt, tehát pénzkivételt, azt szüneteltetünk.
Igazából igen, mert volt egy ilyen, hogy kiírták, hogy nincs withdrawal, és akkor én rá is néztem a Celsius account-omra, ránézek, van, jó, hát akkor nem para, ez volt, nem tudom, vagy két hete valahogy így, és utána egy kicsit estek a kamatok előtte, aztán néztem, hogy hát akkor talán át kéne mozgatni a BNB-t Juhodlerre, vagy valamire, mert ott meg emelkedtek, és akkor így az összedőlés előtt, vagy két nappal én próbáltam kiutalni, de nem sikerült, tehát mondta, hogy elértem a limitemet, és próbáljam meg 24 óra múlva. Tehát, hogy ez egyszer csak azt mondták, hogy megállítják a withdrawal-okat, de nem biztos, hogy amikor valóban megállították, vagy egy szint fölött megállították, az be volt jelentve, hanem egy ideig még elsúnyogtak ezzel, hogy hát egy technikai probléma, ez az amaz valami vala limittel, gondolom a customer service-eseknek hatalmas jó időszak lehetett ez, hogy akkor most miért nem, meg miért igen. Úgyhogy azért vannak ilyen dolgok, csak hát, már lehet, hogy két hete is necces lett volna kiutalni onnan bármit, mert visszadobja, vagy csak a felét visszadobja, tehát hogy megpróbálja azt a bankrunnak az elejét venni, tehát hogy akik jól értesültek, stb., nehogy azok így ki tudják kapni, vagy szépen elterjed a hír, aztán amikor ez se segít, akkor meg bejelentik, hogy hát akkor krízis van.
Ja, de arra tényleg kíváncsi vagyok, hogy meg tudják-e oldani, szereznek-e annyi lóvét, hogy ne kelljen őket likvidálni, lemegyünk-e addig, tényleg elég sok kérdője van most így ezzel kapcsolatban, de szerintem így elmondtunk mindent, ami amúgy most fontos, meg érdekes volt.
A chart megadja a választ erre részben, mert hogyha tényleg lesz egy ilyen nagyobb kapituláció, akkor kizárt, hogy a Celsius bármit is meg tud oldani, ha meg nem lesz, akkor anélkül meg pláne kizárt, úgyhogy, vagy nem lesz egy hatalmas emelkedés, akkor szintén nem. Tehát, hogyha véletlenül így, nem tudom, valamilyen oknál fog, vagy visszazárunk 25-30 fölé, akkor van rá esély, hogy még érdemes figyelgetni, hogy mit csinálnak. Lehet, hogy dupla vagy semmi, de is most úgy vannak vele, hogy felrakják, nem tudom, valami tőke áttétre az egészet, aztán, hogyha jól indul, akkor kimásznak belőle, de hogyha véletlenül beindul a withdrawal, akkor is ki nem fogja kivenni onnan a pénzt, én kifogom, szerintem. Most akkor megcsinálhatják, hogy esetleg ott tartják azzal, hogy nem tudom, kiutalási limit, jó, akkor csorgatják az emberek, beajánlanak valami iszonyat kamatot, hogy aki nagyon kapzsi, az csinálja, de akkor azok, hogy lesz fenntartható. Tehát, hogy ez a Nexus kivásárlás, ez szerintem kb. Az egyetlen esélye neki, mert akkor tehát egy megbízható cégnél tartod a pénzedet, hogyha esetleg a Celsius-os accountok valahogy, vagy pénzek valahogy átverek, nem is tudom, hogy hogyan lehet technikailag megoldani. De hogyha a Celsius az bebizonyítja, hogy tök jó minden működik, az csak arra lesz jó, hogy kiütsék. Amúgy
basszus, én most ránéztem a Celsius árfolyamára, és basszus, annyira nem is áll szarul. Tehát, hogy...
Nagyon jól áll, 160%-ot ment tegnap előtt, vagy valahogy. Tehát, hogy...
Ez egy elég érdekes. Gondolkoztam, mondom, hogy lehet, hogy sose vette bét Celsius, lehet most kell venni, amikor mit tudom, all time low-on van, meg iszonyat olcsó, de hogy azt nézem, hogy itt iszonyat nagyot esett, és kell visszadolgozta az egészet néhány nap alatt, tehát hogy érdekes.
Hát igen, itt pár nap alatt...
De mondom, hogy ilyen 160% emelkedés az azért nem egy igen. Organikus, tehát hogy az meg a másik gyanús, hogy akkor ott mi van amúgy. Tehát az miért van most mindenkinek a kedvence a Celsius? Oké, hogy tele van vele a sajtó, tehát ez fantasztikus, de...
Igen, de ha nincs a coin mögött termék, mert csődbe van menve, meg nem lehet kiutalni, nem lehet használni, ha meg ki lehet utalni, mindenki kiutalja, akkor az a coin úgy azért igen. Nehezen fog sokat érni, vagy bármennyit is.
Igen, a Celsius az maga token az arra jó, hogy mint a Nexo, ugyanaz nevelheted a kamatodat, csökkentheted a betéti kamatodat, csökkentheted a hitelkamatodat, kb. Ennyi az egész.
Igen, csak ha nincs platform, meg nincs hitelezés, akkor semmit nem ér.
Akkor nem nagyon jó, igen.
A Nexo token, vagy a Celsius token árfolyamról annyit, hogy pár napja volt, FTX-en ránéztem az árfolyamára, és ott ilyen brutális nagy volt a funding rate, ami azt jelentette, hogy mindenki is shortolta tőkeáttételesen a tokent, és szerintem itt volt egy ilyen nagy váltás, tehát azért rángatózott meg így az árfolyam, hogy egyszer 9 cent, aztán felszúrtunk 2 dollárig, mert egy idő után ugye nem fenntartható az, hogy a funding rate az konkrétan, nem tudom, naponta fizetsz 10%-ot azért, hogy a pozíciódat nyitva tartsd, és mindenki bezárta a short pozícióját, vagy kialakult egy short squeeze, és akkor ez emiatt rángatózott meg így az árfolyam.
Ja, minden esetre érdekes. Végére hoztunk egy néhány kis NFT-s témát. Igazából az egyiket én hoztam, ami olyan szempontból szerintem érdekes, hogy a Tag Heuer, nem tudom pontosan, hogy kell ejteni, de az a nagy óra gyártó, aki kicsit ilyen hagyományos szférából jön, ő is így nyit az NFT-k felé, és konkrétan olyan órát adtak ki, ami tud egy MetaMask vagy Ledgerhöz csatlakozni, és a MetaMaskon lévő NFT-t szépen be tudod tölteni az órádra, ami viszonylag korrektül is néz ki, tehát kívül van egy ilyen számlap, ilyen hagyományos órához hasonló, a közepén meg van egy Bored Ape Yacht NFT, amit éppen nézek, tehát hogy tényleg amit így a Crypto Memories NFT projektünk kapcsán sokszor felvetettünk, hogy abban az lenne a célunk, hogy például mi kollekciónkban is lehessen mondjuk órán, okos órán hordani magát az NFT-t, meg a Twitterhez jól illeszkedje maga az NFT, tehát legyenek olyan alkotások, meg olyan darabok, amiket tényleg tudod hordani, és tényleg tudod kicsit így mutogatni, hogy így kezdesz tényleg így nagyon beérni, hogy így a nagyobb hagyományos óragyártók is például ilyen újdonságokat behoznak, hogy neked nem a Rolex órád lesz a menő, hanem az, hogy van egy ilyen Tag Heuer órád, meg rajta van egy Bored Ape Yacht Clubos NFT, amiről mindenki tudja, hogy igen, ez nem egy PNG, hanem ez egy sok tízezer vagy százezer dolláros NFT.
Az ilyenfajta, tegyük ki az NFT-t mindenhova, ez úgy látom egészen terjedt, tehát a Twitteren, Twitter volt nekem az első ilyen nagyon nagy, hogy akkor ott ki tudom rakni ezt a hatszög alakú NFT-t, és akkor arról mindenki tudja, hogy NFT, meg hogy az enyém, meg mit tudom én.
Ami vicces, mert ez az órás kép is hatszög alakú, tehát ez a Twitterhez hasonló. Tehát lehet, hogy tényleg később így mindenhol ez a hatszög alakú profilkép azt fogja jelenteni, hogy az nem egy PNG, hanem az egy NFT.
Amúgy simán lehet, mert amúgy meg mi változtatná meg, miből jönnénk rá, hogy az nem egy egyszerű háttérkép, tehát hogy valami sugallat lehet, hogy kell, hogy tudjuk, hogy...
Hát Twitteren ugye rá tudsz kattintani, és meg tudod nyitni konkrétan az okos szerződést, meg vissza tudod nézni, tehát konkrétan vissza tudod teljesen követni, hogy oké, az a Twitter profilkép az nem egy PNG, hanem az tényleg egy NFT. Nyilván egy órán, ami másnak a kezén van, ezt így nem tudod megcsinálni, de hogyha ez így valahogy így beválik, hogy akkor hatszög az NFT, nyilván mondjuk egy kínai óragyártó majd csinál olyan órákat, ahol hatszög alakú, és akkor amúgy csak sima PNG.
Az ja, már gyártás igen. Alatt van szerintem, ahol biztos lehetsz, hogy ide tart a konténer vele.
De minden esetre tényleg érdekes, hogy az NFT-k is ebből az irányba mennek, hogy így szeretnénk hordani, mutogatni, és mondom, ugyanazt a presztist fogja szerintem megtestesíteni, mint bármilyen menő márka ma a pólódon, vagy az órádon, vagy nem tudom, a táskádon, hogy rá van írva néhány betű, és akkor attól az sokkal többet ér, és mindenki tudja, hogy oké, akkor te ez vagy, és így betesz valahova így a ranglistán, csak az alapján, hogy akkor mi van rajtad éppen.
Igen, ez nem annyira új dolog, hát ez egy idős a történelemmel, hát az aranyat elkezdték hordani az emberek, pedig rohadt drága, így, hogy nem drága is, vagy nehéz is, hogy az is annyi, hogy aranyról mindenki tudja, hogy ér valamit, és hogyha magadra akasztod, akkor van az az illúzió, hogy te is egy ilyen nagyon értékes menő ember vagy, és ez már egy tök jó dolog, vagy nagy a hatalmat, hogy egyáltalán hozzá tudtál jutni aranyhoz van annyit. Úgyhogy ez teljesen természetes alakulása a dolgoknak, hogy ha az NFT is, hát azért egy ideje már megmutatta magát, tehát hogy ez már két éve volt hatalmas, talán két éve nyáron volt, amikor tényleg nagyon-nagyon megemelkedtek az NFT árak, akkor elkezdtek jönni be a mindenféle kollekciók, és de akkor még úgy nem ismerte senki, de most már azért már ezzel az óragyárral is, meg a fél éve volt talán, hogy a Guggenheim Múzeum 6 millió dollárért adott el, vagy vett, nem vagyok benne biztos, de egy NFT, egy kép annyiba került, és tényleg ezek a régi tradicionális cégek, nevek, azért az óragyártás az egy ilyen, nem egy ilyen fintech dolog, tehát hogy egy nagyon régi ilyen mesterséghez kapcsolódik, és akkor valószínűleg egy ideje már a board meetingeken megy ez a téma, hogy most nyissuk felé, ne nyissuk felé, akkor kimaradunk, akkor a konkurencia nyitna, mindegy, az a biztos, hogy legyen. És ez így teljesen jó, hogy szinte mindent lehet, és ezek a fajta NFT-k a legegyszerűbbek, tehát ez annyit tud, hogy van és hát drága, de NFT-vel... Így van, hát igen, de hát NFT-vel rengeteg minden egyéb dolgot lehet csinálni, úgyhogy szerintem még nagy jövő áll az NFT-k előtt, hát nyilván medvepiacban nem annyira jó, itt még a vásárlás is egy kicsit necces, mert hogy most ki tudja, hogy melyik fog jól kijönni a sztoriból, vagy melyik tűnik el egy fél év múlva, de egyébként, hogyha itt tetszetős a dolog, akkor így be lehet szállogatni, és lehet, hogy a legjobb biznisz.
Igen, és most amúgy az NFT-k is így nagyon megérezték ezt a medvepiacot, tehát egy jó fél éve szerintem mondtuk is, hogy milyen érdekes a kriptopiac, az már nagyon ilyen medvés hangulatban van, meg esünk, de az NFT-k meg nem esnek, hanem floor price-ok volt, hogy még emelkedtek is. Kb. Most látom azt az NFT piacon, hogy azért minden potyog, tehát hogy még a jobb kollekciók is nyilván nagyon szarak, azok kb. Semmit sem érnek már, de hogy ott is most az, hogy ott kőkemény medvepiac van, aztán nyilván ez is szerintem ugyanolyan ciklikus, mint a kriptó, hogy nyilván akkor kell ott is majd venni, amikor senki nem akar, meg amikor szar a piac, aztán majd akkor eladni, amikor mindenki megint hype-olja. Na, aztán a Bored Ape-pel kapcsolatban, Peti, te hoztál egy témát. Mi történt náluk? Volt valami DAO-s szavazás, ugye?
Igen, ugye amikor megtörtént az Otherside NFT-knek a mintelése, akkor ugye ezzel az Ape tokennel kellett fizetni, és hát az akkori leterheltség az Ethereum hálózatnak az elképesztően nagy volt, nagyon sokak elképesztően nagy gázköltséget fizettek, és még úgy sem sikerült lemintelniük az NFT-t, és volt egy ilyen kisebb tróma ebből, hogy hát ez borzasztó, hogy egy ilyen skálázhatatlan hálózaton kell ezt az Ape-tokent futtatni, és ezért így egyből nagyjából ezután a mint után posztolt a nem is tudom, hogy talán a Yuga Labs, hogy elgondolkodnak majd azon, hogy átvigyék-e az Ape tokent egy másik hálózatra, egy Layer 2-re, vagy valami történjen, mert a jelenlegi helyzet az annyira nem jó. És hát most lett eredménye ennek a DAO szavazásnak, és amúgy nagyon szoros lett. A végeredmény az lett, hogy marad az Ethereum hálózat, tehát nem mozognak, de 53,62% mondta, hogy maradjunk, és 46,38% mondta azt, hogy menjünk el. Úgyhogy ez egy nagyon szerintem ez egy elképesztően közeli eredmény. Simán lehetett volna az, hogy akkor megszavazzák, hogy akkor inkább menjünk át valahova. Nem tudom, hogy ez mi lett volna, tehát átmennek, nem tudom, az Arbitrumra, Optimismre, valamelyik Layer 2-esre, vagy Polygonra, vagy csinálnak egy saját láncot, de talán azért döntöttek most jól, mert azért ez egy egészen erős, meg drága projekt lett volna ezt kivitelezni.
Szerintem, hogy saját lánc lett volna, tehát hogy nekik szerintem az lett volna...
Volt arról szó, de ezt még korábban leszavazták.
Az a baj amúgy, hogy
akkor nem lesz szerintem... saját lánc.
De az a legkockázatosabb. Igen, tehát hogy nagyon úgy tűnik, hogy oké, mennyire van, lenne egy saját láncunk, skálázható, olcsó, de hogy mindenki ezt akarja, senkinek nem jött még össze, hogy mindent is tudjon. Tehát, hogy...
Általában a decentralizáltság nem teljesül, hogyha mindenki saját láncot akar csinálni.
Igen.
Igen, az új kis láncoknál az necces. Könnyű azért... belevásárolni, hát nem nekünk, de bálnáknak olyat, hogy el tudják húzni az árfolyamot.
Szerintem, hogy jól tettek, hogy maradtak. Tehát, hogy most amíg itt a medvepiac itt van, addig az Ethereum hálózat teljesen jó nekik, mert a fiik miatt most annyira nem nagy a galiba. Egy év múlva szerintem már meg lesz az Ether 2.0, és akár lehet majd szépen skálázni. Mi Solanára lehetett volna váltani, de szerintem egy ilyen presztízs projektnél, ami ilyen nagy, meg minőségű, ott meg nem érdemes szerintem az olcsóság miatt átmenni szóra. szóval szerintem jól tették.
Igen, hogyha az NFT-k drágák összességében, tehát hogy tényleg több ezer dollár, nem is tudom, hogy ez az Other Side NFT, ez milyen nagyságrendben volt, vagy itt hogy nézett ez ki?
Azt nem követtem én se, de jó sok száz ép volt, arra emlékszem.
Aha, jó, hát akkor igen, ilyen több mindenki. Ezer dolláros rész. Ott már nem annyira érdekes, hogy most egy cent igen. vagy 10 dollár annál a résznél, és akkor nyilván gondolom nyert az a gondolkodás, hogy jó, akkor a legstabilabb hálózatra vegyük, mert hogyha az Ethereumot így kicsit túltelítette az ép, hát nem mondjuk a kisebb láncokat nehezebb túltelíteni, egyébként pontosan ezért, de tényleg jó nekik ez az Ethereum egyelőre, hogy azon vannak, aztán hogyha így nagyon, nagyon elterjed, vagy nagyon lemegy az értéke esetleg, akkor meg valami second layer solution-nel esetleg lehet.
Uh-huh. Amúgy 2,1 Ethereum a floor price az Other Side NFT-knek.
Uh-huh. Uh-huh. Jó, hát ahhoz képest nem jelentős az Ethereum fee mostanában.
Az meg akkor mindig néhány ezer dollár, tehát az nagyjából jó sottoltuk. Ja, hát minden esetre érdekes, de szerintem jól döntöttek, hogy maradtak. Aztán igazából az NFT projekteket is pont a Bill Gates nyilatkozott nemrég, hogy eléggé elhordta megint a kriptót, meg az NFT-t. Nem tudom, hogy mennyire van képbe vele amúgy, meg hogy mennyire van benne, de szerintem az...
Hát akkor vásárol.
Vagy éppen vásárolja, igen, a boardépeket.
Igen, igen.
Kicsit lebeszélni magának az árfolyamot, hogy még olcsóbb legyen. De szerintem így a cégeknek így a mozgása, tehát az, hogy ki mit fejleszt meg, hogy hogyan foglalkozik vele, azt szerintem tök egyértelmű mutatja az NFT piacot is, hogy most nagyon szarul néznek ki ott is a dolgok, de hogy ha majd így minden rendeződik, akkor szerintem ott is ismét bull market lehet majd. Tényleg az a nagyobb kérdés szerintem, hogy meddig fogunk együtt korrelálni a nagyobb piacokkal, részvénypiacokkal, akkor a Fed, meddig fogja úgymond a kriptót is csesztetni. Annak ellenére igazából, hogy a kripto pont azért jött létre, hogy így a fiat rendszertől, meg a hagyományos pénzügyi világtól független legyen az ember, aztán igazából vicces, hogy most pont a külső sztorik, meg negatív fundamentumok azok, amik a kriptopiacot is megmozgatják így az emberek viselkedése, meg érzelmei révén. De én azt gondolom, amúgy, hogy el fog jönni, talán nyár után, vagy valamikor néhány hónap múlva az időszak, amikor tényleg kicsit így a korreláció az már nem egy lesz, hanem akár sokkal-sokkal kisebb, és fönnállhat az is, hogy az S&P még esik, de a Bitcoin meg már aljat fog, és már megyünk fölfele.
Igen, ez egyébként tényleg nagyon ellentmondásos dolog, hogy főleg a blokkjutalom felezéseknél hatalmas téma az, hogy most mennyi a Bitcoin inflációja, hogy akkor 1,8, most már valószínűleg még kevesebb, mert azóta két év óta kijött még több, tehát hogy a évente megjelenő új Bitcoin a bázis számhoz képest alacsonyabb, és tehát hogy ez az egyik fő előnye. Aztán befigyel egy ilyen állapot, amire azt hinnéd, hogy jó, akkor most meg tudja mutatni magát, mert hogy tényleg 20 éves csúcson az infláció, 30 éves csúcson az infláció, stb. Mi is beszámoltunk ezekről folyton, és fundamentálisan elvileg jó, de hogy nem árazódik be egyelőre, ki tudja. A következő blokkfelezés az két év múlva lesz, ugye?
24 május szerintem.
Valahogy igen, arra fog esni. Akkor megint lefeleződik, és akkor már bőven 1% alá fog menni, és hát ki tudja, hogy addigra a dollár inflációja hol fog járni, de akárhogy is nézem, ez önmagában, hogy alacsonyabb az infláció, az olyan nagyon széles körben nem érdekes, talán nem is maximum a bálnáknak, akik ilyenkor hajlamosak vásárolni, mert Michael Saylor is említette, hogy most már egész jó beszálló pontok vannak, csak talán óvatosabb. Bukeléről nem hallottam, hogy nagyon bevásárolt volna, lehet elvették a telefonját egy kicsit, hogy
épít magának bányász farmot, aztán akkor nem kell bitcoin fenni, mert megtermeni magának.
Igen. Na, hát
amúgy azzal nem feltétlenül értek egyet, hogy amúgy a BTC nem mutatja meg ebből a helyzetbe azt, hogy jó arra, amire kitalálták. Most csak elmértem itt az S&P-re, hogy a 2020-as Covid krak előtt, hogyha azt vesszük nagyjából kiinduló állapotnak, tehát 2020 februárját, amikor még nem volt Covid, és csak simán emelkedtek a piacok, és még nem volt pánik, meg pénznyomtatás, stb., akkor az S&P 3390 dolláron állt, most ahhoz képest 8%-kal van feljebb, tehát konkrétan 8%-kal van pluszba valaki, hogyha ezt az egész lufi fújást, majd a visszaesést kivesszük. A bitcoin meg azóta 102% pluszban van még mindig. Tehát, hogy az a baj, hogy a bitcoin olyan nagyot emelkedett, és most oké, hogy iszonyat nagyot esett vissza, de még így is mennyi 8%-at osszuk 8%-at, kb. 13-szor nagyobb emelkedést produkált. Nyilván itt a rizikóra is kéne arányosítani, tehát nem csak a hozamot nézni, de az meg biztos, hogy a bitcoin nem esett 13-szor nagyobbat, mint az S&P. Tehát ha a hozam rizikót nézed, akkor a bitcoin még mindig veri a részvényeket hosszú távon. És kijön az...
Hát igen, aki 15-be vásárolt, az még most mindig úgy van vele, hogy hát 4 számjegyű mi lehet a gond dollárba, 5 számjegyű mi lehet a gond dollárba. Igen, az S&P-nél ez lassabb nyilván.
Igen, csak tényleg az hangzik furán meg szaró, hogy oké, ez a fiatal rendszer ellen van, meg hogy pont az magas infláció ellen, oké, itt a magas infláció, na bum, akkor béresünk, tehát hogy így azért tényleg így kicsit kettősen hangzik, de erre meg szerintem tényleg csak az a válasz, hogy pusztán azért, mert negatívak a hírek, az emberek egymást is fadolják, és eladnak, és le se szarra senki most, hogy 1,7% a bitcoin inflációja, a valós infláció meg 10 fölött van, tehát a kettő különbözetét igazából mindenki megnyerhetné, ha nem történne ez az érzelemmel átfűtött kereskedés, úgymond.
Igen. Bár mondjuk az S&P 500-at a bitcoinnal összehasonlítani, az talán, mert az S&P 500 az ugye 500 tech cég, a bitcoin meg egy, tehát hogy az S&P 500-at, hogyha mondjuk a 2020 februári top 500 kriptóval veted össze, akkor már lehet, hogy nem vagyunk 100% pluszban. Mondjuk akkor még talán a Luna nem volt sehol, ami eltörölt némi pénzt, úgyhogy azzal együtt kéne.
Ez igaz, hogy ne almát körtével hasonlítsunk, de figyelj, akkor hasonlítok almát almával, hogy az arany 10...
Nem egy kosár almát, egy kosár körtével. Tehát az egy más a dolog, hogy össze lehessen hasonlítani, csak tényleg akkor az S&P 500-ból is ki lehetne emelni egy, nem tudom, Tesla, az biztos, hogy oda tartozik.
Nem tudom, hogy most benne van-e most.
Szerintem benne van már, igen.
Csak hogy egyszer volt, aki utána ki akarták venni, azt most annyira nem követem, de hogy tudja, hogy bekerült, és utána meg volt, aki akarták venni, nem tudom, hogy most benne van-e. Uh-huh. De amúgy ugye, ha a bitcoint meg az arannyal hasonlítjuk, akkor is ugyanez a kép, mert az arany meg 10%-kal van az a COVID-krakkos előtti időszakhoz képest. Tehát fentebb. Igen. A bitcoin meg...
Jó.
Na, bitcoin meg ugye 105%-kal kell, és az meg megint nem igaz, hogy a bitcoin 10-szer többeket is esik, mint mondjuk a sima fizikai arany.
Ez igaz, igen. Meg annak több értelme van talán így. Ha inflációt nézzük meg értéktartásnak, a több értelme van, tehát hogy bitcoin digitális aranynak becézik, nem pedig digitális tech részvénynek, úgyhogy igen. Hogy akkor is megáll a helyzet. Ezt korábban említettük, hogy a fundamentumok nem állnak rosszul. Itt a végére kiderül, hogy még az árfolyam is egész jó. Van az a szög, ahonnan úgy lehet látni. Úgyhogy igen, és 200-as heti mozgó átlag alatt vagyunk, és most azért nyilván Twitteren terjednek ezek a képek, hogy na itt most van az a helyzet, amit úgy mindig visszanézel, hogy
igen.
Tessék, akkor... Mindenki, aki úgy érzi, hogy tavaly meg tavaly előtt már elment a szekér, akkor most visszatolhatott.
Hát igen, meg ugye mindig azt is elfelejtjük, hogy milyen könnyű annak, aki 10 dolláron van, de nem, mert ha megvetted volna 10 dollárra, leadtad volna 20-nál, vagy 30-nál. Igen. Tehát, hogy ez nem úgy néz ki, hogy megveszed 10 dollárnál, és akkor ollé nyertél, hanem azt ki kell tartani. Tehát, hogy valaki most megvette 2000-nél, vagy most megveszi 20 000-nél, és hogy utána megint mondjuk 80 vagy 70 lesz, vagy nem tudom mennyi, akkor megint az van, hogy jó időben kéne eladnod, vagy tényleg így örökre hodult nyomsz, és akkor utazol a trenddel. Nehéz tényleg így jól kijönni ebből, de igazából szerintem olyan lényeg, hogyha ugye a nagyon hosszú távú időt nézi vissza az ember, és az elmúlt 10 sok évet, akkor az elég egyértelmű, hogy hosszú távon hova tartunk, és hogy tényleg mikor kell inkább venni, meg mikor kell inkább eladni. Na, ennyi lett volna így a mai podcastünk, remélem, hogy ma is hasznos volt, és tetszett nektek. Mindenkinek szép hétvégét kívánunk, sziasztok!
Sziasztok! Ciao.